Ezeket a mindennapi csodás alkalmakat, és arra kérünk téged, hogy ma is te vezess minnyájunkat ebben az örök problémában. Kérünk téged, hogy áld meg a mostani alkalmunkat is, és segíts bennünket abban, hogy választ kapjunk a kérdéseinkre, gondjainkra, bajainkra. A te nevedért kérünk. Amen. Amen. Köszöntöm a kedves testvéreket, azért akikkel még nem találkoztunk az elmúlt években, Szabó Andrásné vagyok, és református. Ide jártam bibliaiskolába, az Eke bibliaiskolába, és így maradtam meg minden évben, amikor szolgálatot vállaltam. Évről évre visszatértem ide, mert nagyon fontos volt egyrészt a testvéri közösség, másrészt a tanítás. A mostani témánk, hitmélyítő hetünknek soron következő témája, amit kaptam, az a gyermek, ami az mindenkiért, mindenki tud tanácsot adni, magának nem, hanem másoknak. Ami tudnivalót szeretnék megosztani a testvérekkel, azt három pontban csoportosítottam a gyermekekkel kapcsolatban, mégpedig a következőképpen. Gyermekek nevelésével kapcsolatos ószövetségi ismeretek, gyermekek nevelésével kapcsolatos újszövetségi ismeretek, valamint, hogy a keresztény pszichológia milyen követendő dolgokat tanít a gyermekek helyes nevelésével kapcsolatban. Legalábbis megpróbáltam. Először néhány ószövetségi ige arról, hogy mit tartottak jónak a gyermekek nevelésénél az akkori szülők. Aki kíméli botját, gyűlöli a fiát, de aki szereti, idejében megfenyíti. Példabeszédek 13-24. Fenyítsd meg fiadat, míg van remény, de ne vigyen odáig indulatot, hogy halálát okozd. Példabeszédek 19-18. A gyermek szívéhez hozzá tartozik az ostobaság, de a fenyítő bot kiűzi belőle. Példabeszédek 22-15. Ne sajnáld megfenyíteni a gyermeket, nem hal bele, ha megvered bottal. Te csak bottal vered meg, de lelkét a holtak hazájától mented meg. Példabeszédek 23-13-14. Itt tehát arról a botról van szó, amellyel fegyelmezték az apák a gyermekeiket akkoriban, de aztán később is. Mégis, ha beletekintünk a Szentírásba, láthatjuk, éltek olyan ismert apák is az Ószövetség népe között, akik nem használták a botot. A következő történetekből hallhatjuk azonban, hogy bizony tragédiákat és néhol Isten ítéletét kerülhették volna el azok a családok, ha mégis kézbe veszik a botot az apák, vagy határozottan fellépnek, amikor szükséges. Voltak olyan szülők is, akikről meg azt olvassuk, hogy bálványozták gyermekeiket, ami ugye, szóval ma is tapasztalható. Ma is ugyanúgy megvan, nem változtunk semmit sem. Tehát az első pont, néhány név és rövid történetet szeretnék elmondani a testvéreknek a Szentírás Ószövetségi részéből, a helytelen nevelés, valamint a fegyelmezés hiányának a következményeiről. Izsák és Rebeka. Izsák és Rebeka gyermekei, Ézsau és Jákob voltak, ezt tudjuk. A két fiút a korosz szülők igen bálványozták. A felnőtt Ézsau apja kedvence lett, mert remek vadász volt. Jákob pedig, mint sátorlakó, férfiként is inkább anyja Rebeka közelében téblábolt, és így az anyja kedvencévé vált. Ugye milyen ismerős? Történt, hogy az aggálett Izsák halála közeledtével elsőszülött fiát, Ézsaut készült megáldani. A közelben nem véletlenül hallgatózó Rebeka ezt megtudta. Kigondolt egy ravasztervet, ugye tudjuk, és elérte, hogy az anyai szívéhez közelebb álló Jákob kapja meg az atyai áldást. A csalódott Ézsau emiatt halálos ellensége lett Jákobnak, az ikertestvérének. Az életveszélybe került Jákobot Rebekának muszáj volt elküldenie bátyjához, Lábánhoz. Éli. Éli a silói szentély főpapja volt. Fiai Hofni és Fineás. Ez a két fiú gyalázatot hozott az Úr nevére, parázna, haszonleső és csaló magatartásával. Éli képtelen volt őket fegyelmezni, hiába tudott a dolgaikról. Csak egy gyenge figyelmeztetésre telt tőle, mert ahogy az Úr profétája mondotta neki, többre becsülte fiait Istennél. Éli egész háza ezért ítélet alá került. Fiai egy napon haltak meg Izraelnek, egy a filiszteusok ellen vívott vesztes csatájában. Sőt, elvesztették akkor még a szövetség ládáját is. Az ag Éli a tragikus híreket meghalva nyakát törte, és szintén meghalt akár a fiai. Tovább, Fineás felesége, aki szülni kezdett, a haláleseteket meghalva alig élte túl fia Ikábód megszülését. Sámuel. Sámuelnek, Izrael legnagyobb bírájának két fia, Jóél és Abia sem követték apjuk nyomdokait. Nem viselkedtek tisztességesen a bírói székben. Idézem, hanem a maguk hasznát keresték, megvesztegetésre szánt ajándékot fogadtak el, és elferdítették az igazságot. Többek között ez is egyik oka volt annak, hogy Izrael inkább királyt akart magának az Úrtól, és nem bírát. Dávid. Dávid király, akinek több fia is született feleségeitől, hiába volt Izrael erőskedő királya, a fiainak fegyelmezésével mégsem törődött. Velük szemben gyenge kezű volt. Említhető itt a, tudjuk jól, a fiai közül Amnon, Absalom és Adonia. Amnon megbestelenítette Támát, Absalom húgát. Dávid nem lépett fel keményen ellene, csak idézem, nagyon megharagudott. Absalom Támár bátyja azonban ezt a gyalázatot nem hagyta megtorlatlanul, és egy adandó alkalommal meggyilkoltatta a féltestvérét, Amnont. Emiatt Absalomnak el kellett menekülnie, mert Dávid király ezt már mégsem tört el. Később a bocsánatot nyert Absalom esetében majdnem végzetes lett Dávid apai gyenge kezűsége a királyságára nézve. Mint tudjuk, Absalon egy kis időre elfoglalta a trónját, apja trónját, amíg el nem bukott halálosan. Ez a rövid intermezzo sok-sok ember életébe került Izraelben. Adónia királynak kiáltatta ki magát, apja Dávid háta mögött. Nátánnak az Úr profétájának volt köszönhető, hogy idejében tudtak intézkedni. Így a királyság, tudjuk, hogy Dávid után annak a kezébe került, akié volt az Úrtól az ígéret, vagyis Salamonéba. Eddig az Ószövetségi rész. Következik az Új Szövetség, mégpedig a megváltozott gyermeknevelési gyakorlata. Az Efezusi Levél 6. fejezet 1-től 3. versét olvasom fel a testvéreknek. Gyermekek, engedelmeskedjetek szüleiteknek az Úrban, mert ez a helyes. Tiszteld apádat és anyádat, ez az első parancsolat, amelyhez ígéret fűződik, mégpedig ez, hogy jó dolgod legyen, és hosszú életű légy a földön. Ez az ige szakasz Pál apostol Efezusi levelének úgynevezett házi rendjéből való. Ekkor már egész családok is jártak a keresztény gyülekezetekbe, abban a római birodalomban, ahol a gyermekek megbecsülése bizony nem volt általános gyakorlat. Az egészséges gyerekeket nem tartották fontosnak, a betegeket, nyomorékokat megölték, a felesleges gyerekeket pedig egyszerűen elküldték. Ebben a hatalmas birodalomban tudjuk, hogy szinte robbanásszerűen elterjedt a kereszténység. A hívek, akik azelőtt pogányok voltak, Jézus Krisztus igéje alapján új viselkedést tanultak meg, mégpedig ezt. Engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket, és ne tiltsátok el tőlem őket, mert ilyeneké az Isten országa. Márk 10:14. És aki befogad egy ilyen kisgyermeket az én nevemben, az engem fogad be. Máté 18:5. Pál tehát először a gyermekekhez szól az Efezusi levélnek ebben a szakaszában, tehát így, gyermekek, engedelmeskedjetek szüleiteknek. Az engedelmeskedjetek szó, tudjuk, hogy görögül íródott eredetileg az Új Szövetség, hypakouo, azt jelenti magyarul, hogy ez egy olyan engedelmesség, amikor a gyermek visszabeszélés nélkül, elismerve alárendelt helyzetét, úgy engedelmeskedjék a szülőnek. Pál apostol három okot lát fontosnak a gyermekek engedelmességénél. A természeti okot, a törvényit és az evangéliumit. A természeti ok. Nevezhetjük a római levél alapján a szívbeírt törvénynek. Római levél 2:14-15-ös versét olvasom, mert amikor a pogányok, akik nem ismerik a törvényt, természetes eszük szerint cselekszik azt, amit a törvény követel, akkor ezek a törvény nélküliek önmaguknak szabnak törvényt. Ezzel azt bizonyítják, hogy a törvény cselekedete be van írva a szívükben. Ez a szívbeírt törvény, tudjuk már, megtalálható a világ összes népénél. Régen azt tartották erős társadalomnak, ahol ez a törvény megvolt. A kínaiaknál, japánoknál, koreaiaknál a gyermeki engedelmesség fontossága ma is igen erős. Pál írt a római és a II. Timóteusi levelében arról is, hogy a széteső társadalmak jellemzője lesz az utolsó időkben, figyeljék meg a gyermeki engedelmesség, ugye már is tapasztaljuk. A törvényi ok. Az Ószövetség népénél az 5. parancsolat, ugye amiről beszéltünk, hogy nálunk 5. parancsolat, a szülői hatalom elismerése a gyermekekkel kapcsolatban. Ez tulajdonképpen Isten által átruházott hatalmat jelentette a szülőkre, vagyis a szülők felé. Aki a szüleit nem tisztelte, az azt jelentette, hogy Istent sem tisztelte. ezt annyira komoly parancsolatnak kellett venni, hogy a szülött káromló engedetlen gyermeket a mózesi törvények alapján halállal büntették megkövetéssel. A tisztelnünk kell szüleiket parancsolat mellett fontos az irántuk való szeretet is. A szülők tiszteletének parancsához ilyen figyelmeztetés van Kál levelében. Idézem, hogy jó dolgod legyen, és hosszú életet, életű légy a földön. De már nem írja hozzá Pál, hogy azon a földön, amelyet Istened az Úr adott neked, mint a tíz parancsolatban olvasható. Isten népe már nem csak testi nép, ezért írja így, mint Izrael, hanem lelki is, és a világon mindenütt megtalálható. A harmadik ok, amiről Pál ír, a evangéliumok. Pál úgy írja, figyeljük meg, az Úrban engedelmeskedjék a gyermek a szülőknek. Az, hogy a gyermeki engedelmességet úgy írja Pál, hogy az Úrban, ez azt feltételezi, hogy a kereszténységben, a Krisztusi ügy követésébe beletartozik a szülő iránti engedelmesség és tisztelet. Csak minőségi változás következik be azoknak a gyermekeknek az életében, akik az Úr Jézus követik. Felelősség számukra az Úr felé, hogy mint gyermekek, tehát mint megtért gyermekek, engedelmeskednek szüleiknek. Kérdés az előbbiek alapján, hogy valóban mindenben engedelmeskedni kell a gyermeknek? Az is kérdés még, hogy ez az engedelmeskedés meddig terjedhet ki? Ha például a gyermek kiskorú, és megtiltják a szülők, hogy gyülekezetbe járjon, akkor az engedelmesség erre is kiterjedjen? Vannak olyan vélemények, hogy igen. De ha már azt is követelik a szülők a gyermektől, hogy tagadja meg az Úr Jézust, akkor ez már nem tartozik az engedelmesség körébe. Ugyanúgy maradjon hűséges az Úr Jézus Krisztushoz az a gyermek, ahogy addig volt. Most következik még a keresztény pszichológia, megállapításai a gyermekeinkkel kapcsolatban. Kérdés számunkra mindig, és a keresztény családban, hogy mi legyen a legfontosabb a szülők számára a gyermekek nevelésével kapcsolatban. Legyen fontos számukra az, hogy gyermekük önálló felnőtt és Istennek tetsző életű ember legyen. Vajon hogyan lehet ezt megvalósítani? Tesszük fel magunkban sokszor a kérdést. A fő szempont, egyik fő szempont, utódainkban ne a magunk elképzelését és korábbi vágyalmait próbáljuk megvalósítani. Amit kaptak a Teremtőtől, amilyen adottságot, azt segítsünk nekik kibontakoztatni. Dr. Pálhegyi Ferenc református pszichológus szerint legyünk hasonlóak a jó kertészhez, aki a kultúrnövényt körül kapálja és nem kikapálja, valamint megadja neki azt, amire annak a növénynek szüksége van. Talán itt vannak jó néhányan, akik tudják, hogy mit jelent a kultúrnövényt ápolni, gondozni. A könnyebbség kedvéért én falun éltem, és tudom, hogy mennyire fontos, hogy ne a gaz, vagy ne a kultúrnövényt kapáljuk ki, hanem a gaz körülötte. Előtte a trágyázás fontos, hogy az növény növekedjen. Ha fáról van szó, akkor meg kellett metszeni, locsolni kellett, szóval gondozni kellett. Segíteni, hogy azt hozza ki magából az a fa, olyan gyümölcsöt teremjen, és olyan jól teremjen, hogy az hasznunkra legyen. Visszatérve a gyermekneveléshez, fontos a kiegyensúlyozott családi háttér a testi-lelki fejlődésükhöz, és az egészséges keresztény neveléshez. Figyelemre méltó még a következő igevers a házirendből. Az Efezus 6.4-et olvasom. Ti apák pedig ne ingereljétek gyermekeiteket, hanem neveljétek az Úr tanítása szerint, fegyelemmel és intéssel. Tehát, A gyermekekről szóló tanításnak ilyen sorrendje van, Pál apostolnál: nevelés, fegyelem és intés. A nevelésről volt már az előbbiekben kevés szó, következik a fegyelmezés tévaköre. Nem mindenki tudja azonban, hogy a fegyelmezés más, mint a büntetés. Én se tudtam. Ezt a fogalmat sokan egy kalap alá veszik. A fegyelmezés és a büntetés közötti különbség dr. Bruce Naramore-nál, aki amerikai keresztény pszichológus, így alakul. Hát itt táblázatban van, megpróbálom visszaadni. Mit jelent a büntetés szerinte, és mit jelent a fegyelmezés? A büntetésnél a cél számunkra, hogy megtoroljuk a sérelmünket. Tehát gondolom azt, hogy rossz volt a gyermek, stb. A fegyelmezésnél a cél, hogy formálni a gyermeket. A büntetésnél a középpont, vagyis a fókusz, hogy a múltban helytelenül viselkedett. Tehát helytelen viselkedés a múltban. A fegyelmezésnél a középpont, hogy helyesen viselkedjen a gyermekünk a jövőben. A büntetésnél a magatartás, tehát a szülő magatartása, a csalódottság, elkeseredés. A fegyelmezésnél szeretet és törődés a gyermekkel, az a magatartásunk. A gyermek érzelmei a büntetés alkalmával, ezt ugye sokan megtapasztaltuk, ha mindig büntettük, félelem és bűntudat. A fegyelmezésnél a gyermek biztonságban érzi magát, mert ez teljesen más. Pszichológusi vélemény az, hogy a gyermek fegyelmezését korán kell kezdeni, már egészen kicsi korban. Később ez olyan előnnyel jár, hogy ritkábban kell figyelmeztetni nagyobb korokban. Hát én már megpróbáltam a 7 hónapos Danikánál, hát még nem éppen úgy sikerült, ahogy én elgondoltam. Ennek alapján, hogy ezt így megtudtam. A harmadik pedig az intés. Intés szó jelentése, hogy nem haragból, hanem az iránta való szeretetből figyelmeztetem gyermekemet valamilyen helytelen magatartással. Néhány észrevétel még a gyermekek nevelésével kapcsolatban, és aztán végeztem is ezzel a témával. Feltétel nélkül szeressük gyermekeinket, vagyis ne kössük szeretetünket különböző kívánságokhoz, és fejezzük is ezt kifeléjük, hogy bármit tettek, mi azért továbbra is szeretjük őket. Legyen időnk rájuk. Ugye nem kell részleteznem. Ne a házi munka, meg az egyéb tevékenységek legyenek fontosak. Mutassunk példát előttük a mások iránti tiszteletben és empátiában. Tehát ne tegyünk pikért megjegyzéseket a tanárra, a bolti pénztárosra, a tolakodó sorban állóra, a kormányra, a hatóságra, a szomszédra. Ugye ne folytassam. Ismerjük. Mutassunk azonban együttérzést a gyerek előtt a nehéz körülmények közé, tehát nyomorúságba és egyéb helyzetekbe került emberekkel. Tanítsuk meg a gyermekünket a felelősség, valamint a cselekedetek következményének vállalására, és vezessük rá. Tehát hazugság, hiba elkövetése, stb. Vigyázzunk, ne bálványozzuk a gyermekünket. Tehát elhalmozzuk a játékokkal, amit kíván, szemeszája kíván, megkapja. Szülők csodálatának tárgya, ugye? Első a gyermek, még a férjem helyett is. Hátránya, hogy nem alakul ki a gyermekben semmiféle törőképesség. Nem tud viselkedni majd. Mivel ez a téma igen nagy terület, sok mindenről nem beszélhettem a gyermekeinkkel kapcsolatban, számtalan kérdés merülhet fel ilyenkor. Valóban csak bottal lehet fegyelmezni a gyermekeinket, mint az Ószövetségben? Vagy elég-e az, hogyha a keresztény nevelés pszichológiáját elsajátítom, tehát különféle okosságokat, amiket itt felolvastam nektek, és megpróbálom annak alapján kezelni a családban a problémákat? Vagy hogyan találunk megoldást, hogyha a gyermekeink nem az eddig ismeretek alapján viselkednek, és nem bírunk velük. És még sok kérdés fogalmazódik meg bennünk, amit tényleg a saját bőrünkön tapasztalunk, hogy vajon most mi a teendő, mert még ilyen nehézséggel, ilyen problémával, a gyermekekkel kapcsolatban nem találkoztunk. Köszönöm szépen a figyelmet! És most még azt szeretném elmondani a testvéreknek, hogy ezt, amit én itt leírtam, ez sok minden nekem számomra új volt, amit megtudhattam. Miután én a gyermekeimet nem részesítettem keresztény nevelésben. Sok mindent másképp csinálnék, de természetesen nem tudhatom. Nem tudom, hogy a keresztény családokban miként sikerül a gyermekeket nevelni, mi az, ami fontos számukra, mi az, ami megszívlelendő. Várom a tanácsokat, mert ezt tovább adhatom a gyermekeimnek, az unokáknak, és hát így az egymás tanácsai által, véleményei alapján, mi az, amivel nem értetek egyet, amit most itt felolvastam, mert úgy mondom, hogy felolvastam, mert ezt másképp nem lehetett volna megoldani, csak úgy, hogyha leírom.
Nekem az előadásnak az a része, ami a Szentírással foglalkozott, ezt nagyon értékelem, és köszönjük szépen. Én a keresztény pszichológusokkal kapcsolatban, főleg az amerikainál eléggé szomorú voltam. Az egész amerikai társadalom, meg az európai is arra megy rá, hogy ne legyen bűntudata a gyereknek, és akkor ezt így lehet elérni, ahogy ezt hallottuk. Volt is ott egy furcsa megfogalmazás, hogy lehet-e bottal nevelni. Hát ha a nevelés az a jövőre irányul, ugye előre nem verjük meg a gyerekeinket azért, hogy a bottot hosszat csinálni. Ez így nem működik.
De van olyan, aki ezt megcsinálta már, azért hallottam ilyenről is egyébként.
Hogy előre megvette az
ja, igen.
A szülőkben is van sok ostobaság, hogy ezt önmaguktól is, meg különben is. Maradjunk a bibliai példáknál, ahova én nekem még, ha úgy emlékszem, nem hangzott el. Van egy fontos ige, neveld a gyermeket a neki megfelelő módon. Emlékszem rá, amikor unokáink lettek, akkor mondja a kisebbik fiam, mert neki hamarabb lettek gyerekei, mint a nagyobbak, hogy készen kapjuk a gyerekeinket. Ugye ezt azért én teljesen nem írtam alá, mindaddig, amíg András azt nem mondta, hát nézd meg Ézsaut és Jákobot. Tehát végül is valamilyen fajta tulajdonság jellemmel jönnek erre a világra, és amit legelőször is úgy éreztem, hogy mégis szóvá kell bennem, hogy bármilyen jellemmel jönnek a világra, nincsenek akadályozva abban, hogy elnyerjék az örök életet. És ez a tegnapi ige hirdetésben nagyon-nagyon élesen és jól kijött tegnap előttiben, az Ézsau és Jákob történetében, mert Isten bármilyen jellemmel születik a világra, ad esélyt arra, hogy bűnbánatra jusson. Na most, ha a bűntudatot kiverjük belőlük, hát az amerikai fiatalok, pár nappal ezelőtt hallgattam reggel egy rádiós eszmekutatást, 10 éves korban kezdik a nemi életet. Ezt elég jól sikerült elérni, vagyis abban a pillanatban szinte, amikor megnyomna valamennyire a nem is tudom, akár az esélyük, mindegy, hogy hogyan nevezzük, azért én egyszer egy felmérést készítettem iskolában, ahol a többszörösen hátrányos körülmények között nevelt gyerekek igazából 5-6 éves korban kezdődik, hogy a fiúk hogy szurkálják a lányokat, tehát igazából megvan erre a megfelelő kifejezésük. A Biblia nem egyszerűen szabályokat mond arra, hogy hogyan neveljünk. Hát Istennel. És én azt gondolom, hogy a gyereket a számára megfelelő módon nevelni azt jelenti, hogy figyelembe veszem azokat a adottságait, amelyek a születésével jönnek, nem egyformán nevelem, de hát, hogy Isten mindenképpen jelen van az otthonunkban a gyereknevelésben. És mennyire van jelen a gyereknevelés során az én esendőségem is, meg az ő esendősége is, meg mindegyikünknek a kegyelemre szorultsága. De ha kiverem belőle a bűntudatot, meg nekem sincs, akkor már kegyelemre szorultság sincs. Hát én azt gondolom, hogy a lehetetlenség jól gyereket nevelni, tehát az előbbi példa, hogy akkor majd fogom tudni, vagy nem fogom tudni, fogalmam sincs. Én azt gondolom, hogy, vannak dolgok, amiket a hívő ember nem halogathat. Tehát ha én vétettem Isten ellen, nem várhatok vele két hónapot, hogy majd akkor Isten elé állok, és azt mondom, hogy ugyan két hónappal ezelőtt hibáztam, és kérlek, bocsáss meg. Mert a kegyelemből élés az egy napi program. És ebbe beletartozik az is, hogy vétek a feleségem ellen, amit élnének a szüleim vételünk ellenük, és természetesen jelen van az, hogy vétek a gyermekeim ellen.
Igen.
És a sorrend az mindig az, hogy az ember, aki ellen elsősorban vét. Mert a gyerekem ellen, meg a feleségem ellen csak másodsorban vétek. Aki ellen vétek, az az, az Isten, aki egy jó rendet adott a világnak, hogy az ember mederben, tehát egy meghatározott mederben, a meder az oltalmat is jelent, gátak között akár, vigye az életét, és amikor valami olyat cselekszik, mond, ami ezt át akarja hágni, át akar törni ezen a gáton, akkor ezzel a jó kapcsolatban van Istennel, akkor természetesen oda megy hozzá irgalom. És aztán persze másodszorban oda megy irgalomnak a házastársához, vagy a szüleihez, ha még vannak, és oda megy, bocsánatért, nem mondjuk irgalmat ennél a szónál, de hogy a gyermekeimtől sem szégyen bocsánatot kér. De nem egyszerűen így kell, hogy jelen legyen Isten az életünkben. Az Ószövetség abból a szempontból, ami a Vera előadásában elhangzott, hogy írd fel az ajtófirtákra, meg mondd el gyermekeidnek és taníts őket, tulajdonképpen az Isten jelenléte, Jézusnak a jelenléte a családi életünkben, az nagyon nagy segítséget jelent. Tehát Jézusnak a jelenléte igazi fegyelmező erő. Istennek a jelenléte igazi fegyelmező erő. A számomra is. És valami módon, ne azt nézzük, hogy felnőnek a gyerekeink és lesznek 40 meg 50 évesek is, akkor, hogy tartozunk még valamivel nekik, pláne nem az, hogy helyettük én neveljem az ő gyerekeiket, még ha együtt laknánk sem, hanem mindenképpen bízom Istennek a hatalmában. Múltkor volt egy jó történetünk, legalábbis én elég jól fogadtam, igyekeztem jól fogadni. Valamikor egy ifjúsági órán, vagy felnőtt ifjúsági órán mondtam, hogy én ugyanúgy bánok a gyerekeimmel, mint az unokáimmal. És miután ezt egy csendes hét kapcsán elmondták Andrásnak, András nevetett egyet, mondták, hogy nem. Testvérek, hát nem teszek keresztbe neki. Ha valamiben ő más lát fontosnak, mint én, akkor nyilván azzal ellentétesen nem nevelem az unokáimat. De itt elmondtam már valakinek egy példát, mert ez a kérdés fölvetődött, mondjuk, nálunk nem dől neki a gyerek a hűtőnek, ha éhes. Hanem oda kell menni, az unokámra gondolok. Oda kell menni a narendához, és kell kérni ennyit. Hogyha az megyem ezt másképpen tanítsak, hagyd üljön neki a hűtőnek, de természetesen nálunk úgy van, nálunk még így van. Azt azért ebben teszünk különbséget. És bizonyos dolgokban, hát nyilván mikor hallom, hogy a szülő mit mond a gyerekének, akkor nem marad más a nagyszülő számára, mint a hűséges, buzgó imádság. És mert nagy kegyelem, hogy azoknak az unokáimnak, ha nincs is már nagypapájuk, akik a szuperklasztalon volt, de van még pedagógus nagymamájuk, ha én mondanám a menyemnek, pláne a feleségem, az nem biztos, hogy olyan sikeres lenne, mint hogy a nászasszony ugyanazt látja, amit mi, és majd ő elmondja a lányának. Tehát azért, és mit ért itt az imádságunk? Mi igazából arról azért imádkoztunk, hogy amit mi nem tartunk helyesnek, és ha az tényleg helytelen, mert ne legyünk meggyőződve arról, hogy mi mindig mindenkinél okosabbak vagyunk, de az Isten majd cselekszik, tehát, és azt cselekedte, hogy eljött néhány hétre a nászasszonyunk, és az mindazokat a dolgokat, amiket mi nem tartottunk helyesnek, szépen elmondta. Egyszer csak kezdem visszahallani, ami nagyon kikívánkozott volna belőlünk, hogy mondjuk, vagy akár be is olvasunk, hogy hát mit gondoltok. Azt szépen elmondták nekünk, hogy ők látják, hogy ezt a gyerekek nem tették jól, hanem most már tudják, hogy hogy kell jól cselekedni. Nem akarok én még egy előadást tartani, csak azt gondolom, arra nagyon kell figyelni, hogy neki megfelelő módon, és az Istennel nevelni nem azt jelenti, hogy megállj majd megvár az Istennel, már nem is félnek tőle a gyerekek, tehát ezt hiába fogjuk mondani, hanem legyen jelen az Úr Jézus az életünkben, legyen jelen Isten az életünkben. Érezzék, fedezzék fel a ránk bízottak, hogy mi számolunk Istennel. A mindennapi kenyér dolgában is, a vásárlásban is, a nevelésben is, abban is, hogy mit tartunk helyesnek erkölcsileg és mit nem. Lehetséges, hogy nem fogják a gyerekeink mindenben azt az utat követni, amit mi követtünk, akkor is meg kell maradnunk, szeretett közösséggel lenni velük. Alkalmasint elmondhatjuk azt, hogy mi az, amit másképp gondolunk, azt is elmondhatjuk, hogy miért gondoljuk másképpen. Tudnunk kell azonban azt, hogy valamennyi idő után ők felnőve, hiszen ma már nem az a szituáció, és ez is nagyon jó volt az Ézsau és Jákob történetéből, ha volt öt fiú, hat részre osztották a javakat, és az idősebb fiú két részt örökölt, hogy el tudja tartani a nagyszüleit. Hát ma ez a teher túlnyomó rész nem hárul a gyerekekre, másképpen működik a társadalom, azt gondolom, hogy ez nem is rossz, feltétlenül, de az, hogy figyelemmel kísérjük, hogy imádságban hordozzuk, és ami rendkívül jelentős, erről túl sokat nem mondtam, de fontosnak tartom, mert ez nem is hangzott az előadásban, hogy tulajdonképpen a nevelésünk legfontosabb tényezője az életünk. Mi nem károkodunk otthon, ha meghalljuk a gyerekünket, hallottál te otthon is? Nem pofozom a feleségemet, és ha elmondja, hogy mi történik, lát, hogy így nálunk ez nem működik. Tehát azért azt hiszem, hogy az életünk, a beszédünk, a Jézushoz való ragaszkodásunk, az rendkívül, mondanám még így is, markánsan jelenik meg a nevelésünkben. És ilyen értelemben semmiképpen nem vagyunk magunkra hagyva. Tehát láthatjuk azt, hogy Isten mennyire irgalmas a gyerekeinkhez, vagy mennyire irgalmas az unokáinkhoz. És egy fontos dolog, hogy egy 10 éves gyereknél, vagy talán 12 évesnél elkezdeni őket hitre nevelni, ha lehet mindegy, istenesen nevelni, az sokkal nehezebb, mint beszélni az Úr Jézusról nekik, amikortól csak elkezdenek tudni beszélni. Mert természetes jelenléte lesz az ő életüknek is, Istennek a jelenléte, Jézusnak a jelenléte. Tehát nem válaszoltam egészen, de azért úgy nagyjából úgy gondolom, hogy igen. Köszönjük szépen.
Köszönjük szépen. Én még szeretném azt is hozzátenni, hogy itt a félelm és bűntudatnál én ezt úgy fogtam föl, ahogy megtapasztaltam gyermek életem során, hogy már, szóval én ezt úgy gondolom, hogy már akkor is bűntudatot érez a gyermek, amikor abszolút semmi oka nincs rá. Tehát ez az állandó, hogy is mondjam, gondolom, hogy itt állandó testi fenyítésről van szó, vagy állandó mindig ilyen megtolásról, és hát ez faluhelyen azért ez rendszerint így volt. És hát bizony én már mindig rettegtem meg bűntudatomot még akkor is, hogyha nem én csináltam. Szóval én erre gondolok, hogy talán így értelmezi, nem biztos. Csak én így értelmeztem, ahogy én életemben megtapasztaltam.
Én csak azt mondom, hogy annak a nevelésnek a következménye van, hogy nincs bűntudat. Lehet, hogy olykor van olyan bűntudata, bár nagyon kétlen, hogy ha nincs semmilyen bűntudata, akkor az egy óriási tragédia.
Igen.
Mert az azt jelenti, hogy azt csinál, amit akár. Igazából holnap erről biztos lesz egy kicsit szó, hiszen az egész egész tudományos gondolkozás arra van beállítva, hogy ne legyen bűnöző, hogy nem kell elszámolni az embernek az életében, nem tartozó senkinek felelősséggel. Hát én azt nem tartom rossznak azt a gondolatot, hogy büntetés és nevelés egyaránt legyen, és mire irányít az egyik és mire a másik, de úgy gondolom, hogy a büntetés az nem valamilyen embertelen, kegyetlen dolog. Láttunk a televízióban nemrégen egy műsort, ami félelmetes, fájdalmas volt, hogy apa, anya összeverte a gyerekét úgy, hogy csontjai törtek, és nem tudom, mi minden történt. Beáll a kedves föld totálba a képernyőre. Ezért, kedves nézőink, ha azt látják, hogy valahol egy kicsit is meglegyintik a gyereket, már jelentsék a rendőrségnek. Micsoda valami különbség van a között, hogy odahúznak a fenekére, vagy pedig agyba főbe velik, és akkor abból, hogy nem szabad fegyelmezni a gyereket, és nem szabad. A Bibliában teljesen ellentétes, hogy nem lehet megverni a gyereket. De ez nem azt jelenti, hogy fél voltak velük, hanem a szülő indulatából is, meg szeretetéből is, mert a javát akarja a gyereknek. Igenis, bizonyos esetekben úgy ítéli meg, hogy azért én nem egyszerűen a jövőért fegyelmezem, hanem nem lehet következmények nélkül az ember élete. Ha következmények nélkül van, akkor fiatalon lesz depressziós, fiatalon pazarolja szét az életét. És ez azt jelenti, hogy nem szeretjük azt a gyereket. Nem szeretjük igazán, ha nem érezzük azt, hogy ő beszámolóval, számadással tartozik. És ez jelenti Istennel nevelnek, nem csak nekem. És milyen jó, hogy elhangzott az az ige az előadásban, hogy ti apák ne ingerejétek a fiaitokat. Hát bizony bennünk lehet a fiaink ellen túlzott keménység, de az, és azt tudni kell a gyerekünknek, hogy az ő engedetlensége Isten akaratával ellentétes, mint hogy az én túl keménységem is Isten akaratával ellentétes. Tehát Isten messze nem személy válogató abban sem, hogy a gyerekekről számon kérne valamit a szülőktől önnek.
Köszönjük szépen! És hadd olvasom föl Jobb könyvéből, a 42. fejezetből ezt a 4. ige verset. Hadd hallgass meg, hadd beszéljek. Én kérdezlek, te pedig oktass engem. Kérjük meg az Urat imádságban, hogy segítsen nekünk. Urunk, köszönjük neked, hogy bármilyen nehézségünk, problémánk támad, akár gyermekeinkkel, akár mással kapcsolatban. Fordulhatunk te hozzád, és az is egy csodálatos ajándék, hogy nekünk hallgatni lehet, kérdezhetünk, és te meg oktasz bennünket csodálatos bölcsességeddel. Kérünk téged, hogy áld meg továbbra is ezeket a beszélgetéseket. A te nevedért. Amen.
Királyi gyermek vagyok én, van hófehér ruhám, megváltom kegyelem enyém, nem hagyja soha már. Jézussal jár utána már, megfogva a kezét. Királyi gyermek vagyok én,